Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit világhálós Isten tiszteletünkön. Adjuk meg Istennek azt a tiszteletet közvetítésbe való bekapcsolódáskor, vagy annak utólagos megnézésekor, ami őt életünk minden idejében megilleti. Vegyük elő Bibliánkat, énekeskönyvünket, és így kövessük figyelemmel Isten tiszteletünket. Az elkövetkezendő héten, ha Isten éltet, kedden, csütörtökön és szombaton megszokott rend szerint fogunk jelentkezni a világhálón keresztül. Ma délelőtt 11 órai kezdettel gyermekek számára lesz gyermek Isten tiszteleti anyag elérhető gyülekezetünk YouTube csatornáján. Szeretettel megköszönjük a testvérek mindennémű adományát, és buzdítjuk is erre a kedves testvéreket. Hasonlóképpen buzdítunk mindenkit a már levont tavalyi esztendős adónk 1+1%-áról való rendelkezésre. Egyházunk zsinatának határozata értelmében, a zsinati tanács határozott így egyelőre, minden nyilvános összegyülekezéssel járó egyházi tevékenységünk fel van függesztve. A hét folyamán valószínű ez megerősítést fog még nyerni, tájékoztatni fogjuk a testvéreket a folytatásról. Iratterjesztésünk is zárva tart ennek a rendelkezésnek az értelmében. Későbbi nyitásáról fogunk értesítést adni. Egyházi hivatalunk telefonos egyeztetés után nyitva van, és temetési szolgálatokat továbbra is elvégezzük. Dr. Szende Béláné testvérünk temetésére készülünk március 26-án 14 órai kezdettel. Az óbudai temetőben fogjuk őt utolsó földi útján kísérni. Nevezetben Szende Gabriela testvérünk, aki gyülekezetünkben gyermekek között szolgáló társunk, édesanyját gyászolja. Osztozunk az ő gyászában. Osztozunk azonban a gyász mellett a réti és a felföldi család örömében, ahol a múlt héten megszületett az első unoka, fiúunoka, Hunor, és egyben dédunoka. Isten hozta és áldja meg az újszülöttet, szüleit, nagyszüleit és dédszüleit, minden családtagot. Kedves testvérek, végül arról szólok a testvéreknek, ami a csapból is folyik. Nyilván nem kellene, hogy innen is ez folyjon, de talán azért annak egyértelműsítésére mégis hadd tegyek néhány szóban utalást, hogy úgy gondolom, mindannyiunknak érdeke, hogy az oltást, amely regisztráció útján kérvényezhető, felvegyük. Sokféle kommunikáció zajlik ezzel kapcsolatban, nem osztjuk azoknak a véleményét, akik szkeptikusak, úgy a vírussal, mint az oltással kapcsolatosan, sokkal inkább Isten kezét látjuk abban, hogy ez a jelenlegi helyzet, ha beoltatjuk magunkat, nem kell olyan sokára elhúzódjon. Bátorítom a testvéreket, én magam is, családom is jelentkeztünk az oltás felvételére, amikor sorra kerülünk, akkor ezt föl is vesszük. Bátorítom a testvéreket, ne féljünk ettől, hanem tegyük meg. Ezzel nem csak magunknak teszünk jót, hanem annak a közösségnek is, amelynek a tagjai vagyunk, és ezzel is tudjuk talán egy kicsit szolgálni azt, hogy minél hamarabb összejöhessünk itt, Isten házában személyesen is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a 130. Zsoltárt fogjuk most énekelni. A 130. Zsoltárunk első és második versét. Az első vers így kezdődik. te hozzád teljes szívből. Hitvallásunk a Heidelbergi KT 12. úrnapjának kérdéseit, feleleteit olvasom. Ezek a kérdések és feleletek azt foglalják össze, hogy mit hiszünk a mi Urunkról, az Úr Jézus Krisztusban, azon tételek alapján, amit az apostoli hitvallásban vele kapcsolatosan elmondunk és megvallunk. Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szent Lélekkel felkente, ami legfőbb prófétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát, ami váltságunk felül tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelen közben jár érettünk, és örökkévaló királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, így az ő felkenetésének részese vagyok a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatként neki adjam, s a bűn és az ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ő vele együtt, minden teremtmény felett örökké uralkodjam. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk, testvérek. Mennyei édesatyánk, te hozzád emeljük a mi szívünket, a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak nevében, ő általa. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert kegyelmes Isten vagy. Dicsőítünk téged azért, hogy ennek a kegyelmességnek a jele az is, hogy az ige eljuthat szívtől szívig ebben a mostani helyzetben is. Köszönjük neked, hogy kegyelmes vagy hozzánk. Ha nem is jöhetünk össze, és nem is lehetünk testileg együtt, mégsem kell szűkölködnünk a te igédben, a te tanításodban, a te bűnbánatra és életre való hívásodban. Kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy meg tudjuk becsülni kegyelmednek ezt a megnyilvánulását is, és úgy tudjunk azzal élni, mint akik hálásak te neked, ezért a lehetőségért is. Kérünk téged, munkálkodj hatalmasan, általunk és bennünk, szent lelked által, mert hisszük, hogyha nem is láthatjuk egymást, ez nem akadálya annak, hogy a te mindenható munkád rajtunk és általunk ki és beteljesüljön. Így fohászkodunk hozzád, szívbéli bizalommal, megköszönve a te gondoskodásodat és gondviselésedet, amellyel megtartottál, megtartasz és meg fogsz bennünket tartani minden időben. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét heti zsoltárunkból olvasom, és azt az ő lelkének segítségével magyarázom. Isten igéje tehát a Zsoltárok könyvének 130. fejezetéből szól hozzánk, amelyet olvasunk ezen a mai napon, de vegyük elő nyugodtan a hétnek minden napján, és tanuljunk, merítsünk belőle erőt. Zarándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Kedves testvéreim, ahogyan a felirat is elárulja nekünk, ez a Zsoltár zarándok ének, ugyanakkor, ezt már kevesebben tudják, egyúttal bűnbánati Zsoltár is ez. A 150 Zsoltár között 7 bűnbánati Zsoltár van, ezek közül a 130. a 6. bűnbánati Zsoltár. Már elmondtuk, de szívesen ismétlem, hogy még inkább megjegyezzük, hogy a zarándok zsoltárokat, a zarándok énekeket elsősorban a Jeruzsálembe menő, érkező zsidók énekelték zarándoklatuk alatt, és bizonyos zsoltárokat adott, megadott helyszíneken és időpontokban. Ezeknek a zarándok zsoltároknak a célja az, hogy erősítsék, felkészítsék a zarándokokat, hogy mikor elérkeznek a célhoz, akkor ott ne érje őket csalódás. A zarándoklatoknak a célja fizikailag a templom volt, a jeruzsálemi templom. Csak megéljük, gyakoroljuk, és részesedjünk ennek a helyes Istennel való kapcsolatnak az örömében, az áldásában. Úgy alakult ez, mondhatnám azt, hogy természetes módon, és az összes többi csak azután jöhet. Ugyanis Isten jóságából nem részesedhetnek azok, akik Istennel szemben állnak. Ne áltassuk ezzel magunkat, és ne áltassunk ezzel másokat sem. Igen, fontos dolog ez, mert élet zarándoklatunk fontos pontján állunk ezen a mai úrnapon. pontosan egy éve, hogy sokunk életében először azzal kellett szembesülnünk, hogy nem jöhetünk el személyesen az Isten házába, a templomba. Elvétetett tőlünk valami, amit olyan természetesen éltünk meg. És elvétetett tőlünk valami, amit talán egyáltalán nem becsültünk meg addig, és most, amikor talán szükségét éreznénk, nem élhetünk vele. Elvétetett tőlünk a közösségi tér. Méghozzá az a közösségi tér, ahol együtt lehetünk Isten előtt, ahol összegyülekezhetünk, és áldásait vehettük. Ahogyan magam is igen megrendülve álltam itt egy esztendővel ezelőtt az üres templomban, tudom, hogy a testvéreket is megviselte és megviseli ez az állapot. Ezen az évfordulón is feltesszük újra a kérdést, amit talán az elmúlt esztendő során sokszor feltettünk. Mi történt? Miért történt? Istent vesztettük el? Vagy ő veszített el minket? Van kiút ebből az átkozottnak tűnő helyzetből? Nos, testvérek, ahogyan az zarándokok sok mindennel foglalkoztuk útjuk ideje alatt, én is arra hívom a testvéreket, hogy ebben a mi élet zarándoklatunkban, ezen a mostani évfordulós állomáson foglalkozzunk azzal, amire heti zsoltárunk ez esztendő bőti időszakának végén is hív és elvezet bennünket. Az első dolog, amire ez a zsoltár felhív és meghív bennünket, az nem más, mint az, hogy kiáltsunk az Úrhoz. Vegyük a kezünkbe a Bibliánkat, ez a zsoltár ezzel kezdődik. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Arra emlékeztet ez a zsoltár bennünket, hogy az Úrhoz kell, vagy kellene kiáltanunk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy életünk gondtalannak tűnő időszakaiban elfeledjük ápolni az Istennel való kapcsolatunkat, és abban különösen is, és szinte legelőször is az ima kapcsolatot. Aztán, amikor beborul az ég, no, akkor imádkozunk, gondolnánk. De ezzel szemben az a valóság, hogy a nehéz időkben sokszor még mi keresztények is még inkább megszűnünk imádkozni. Ennek az egyik oka, hogy a nehézségeket általában Istennek tulajdonítjuk, és zsigerből neheztelünk is rá a nehézségek miatt. Valljuk meg, hogy sokszor föltesszük ezt a kérdést Istennek, miért Uram, miért pont én, miért így, miért most? Neheztelésünk és haragunk miatt aztán nem is beszélünk hozzá, mert emberi kapcsolatainkban is ezt szoktuk tenni, és így szoktunk viselkedni, hogy akikre haragszunk, azokkal nem kommunikálunk. Tehát nem egészen igaz az, amit gondolunk, hogy a bajban az ember természeténél fogva jobban imádkozik. Szeretném megkérdezni a kedves igére figyelő testvéreket, hogy az elmúlt egy esztendőben mi mit tettünk? Mi a mi tapasztalatunk? Magunkról? Imádkozunk egyáltalán? többet imádkozunk, testvérek? Mélyebben imádkozunk? Vagy csak értetlen haraggal és nehezteléssel vagyunk Isten irányában? Ha harag van a szívünkben, Istennel szemben, akkor még messzebb kerültünk tőle. És akkor egyre messzebb kerülünk tőle. Az az igazság, hogy a Zsoltár is ezért fogalmaz így, és a Zsoltáros ezért beszél így, hogy a mélységből kiáltok hozzád. A mélységből kiáltok hozzád. Egyre messzebb szakadtam tőled, Istenem, édesatyám, Uram. Egyre mélyebben vagyok. A Zsoltáros azonban eljutott oda, hogy megértette, Istenhez kell kiáltania. Mást nem tehet. Csak ez az egy lehetősége van abban a mélységben, hogy odafordul Istenhez, és elkezd Istenhez kiáltani. Nézzük csak, hogy beszél az első két verset, olvasom. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Kedves testvéreim, az Úrhoz kiáltani nem azt jelent, hogy sóhajtozunk párat napközben. Jaj, Istenem! Az Úrhoz kiáltani azt jelenti, hogy elcsendesedünk. Ez az ember életében egy esemény. Ez nem egy ilyen általános dolog. Imádkozni és az Úrhoz kiáltani, az azt jelenti, hogy elkezdek minden mást kikapcsolni, az Úrra meg elkezdek rákapcsolódni tudatosan, és elkezdek hozzá kiáltani, hozzá beszélni. Bátorítom a testvéreket arra, hogyha kell, tegyék ezt meg hangosan, mert sokszor, amikor az ember csak a szívében imádkozik, azon kapja magát, hogy a gondolatai elkezdenek másfelé menni. De ha kimondjuk a szavakat, ha magunk is halljuk, amit beszélünk, az segít bennünket abban, hogy ott maradjunk, oda koncentráljunk arra, hogy mi most Istennel beszélgetünk. Ha úgy gondoljuk, hogy bolondnak néznek bennünket, ha ezt megtesszük, akkor menjünk be a belső szobánkba. És tegyük meg ott. Kiáltsunk az Úrhoz, testvérek. Kiáltottunk ebben az egyesztendőben az Úrhoz? Kiáltottunk többet, komolyabban, mélyebben? Vagy haragban vagyunk Istennel, értetlenkedünk, és ezért még annyit se beszélünk vele és hozzá, mint annak előtte. Aki szeretne az életében Istentől áldást, és aki szeretne Istentől áldott életet, testvérek, annak kiáltania kell az Úrhoz. A második dolog, amire ez a Zsoltár tanítás emlékeztet, hogy miközben Istenhez kiáltunk, miközben kinyitjuk a szánkat, hogy megszólítsuk Istent, két dolgot egyszerre kell tudnunk. Ez pedig az, hogy nem tehetjük meg azt, hogy Isten nevét kiejtjük, hogy ő hozzá kiáltunk, csak bűnösségünk teljes tudatában. Arra is emlékeztet ez a Zsoltár, hogy nem tehetjük meg, hogy Istent segítségül hívjuk, hogy hozzá kiáltsunk, csak az isteni bocsánat tudatában. Úgy a bűnösségünkről, mint Isten bocsánatáról szent megbizonyosodás kell, hogy legyen a mi szívünkben, amikor kinyitjuk a szánkat és elkezdünk hozzá kiáltani. Ahhoz, hogy eljussunk Istenhez, az áldáshoz, meg kell értenünk, testvérek, azt, hogy erre nem vagyunk jogosultak. Senki, egyetlen ember sem jogosult Isten áldására alanyi jogon, annál fogva, hogy én ember vagyok. Mit mond a Zsoltáros? Ha a bűnöket számon tartod, egy költői kérdés ez, mert a Zsoltáros tudja, amit mi is tudunk, hogy Isten számon tartja a bűnöket, ki maradhat meg akkor? Ez a fájdalmas ténymegállapítás azt jelenti a Zsoltáros szájából, hogy előtted senki ember fia meg nem állhat. Én és mindannyian bűnösök vagyunk. Kedves testvérek, amikor Istenhez kiáltunk, arra nem elég az, hogy én magamat jobbnak tartom másoknál. Ez nem elég jogalap arra, hogy én Istenhez kiáltsak. Itt nem elég az, hogyha azt mondom, mindenki bűnös, hát én is csak egy vagyok közülük. Itt nem elég az sem, ha engem mások szentnek tartanak. És az a látásuk rólam, hogy én jobb vagyok, mint ők. Mert ha még az igazak sem állnak meg előtte, akkor én hogyan állhatnék meg? Mit mond a Zsoltáros? Azt mondja, ha a bűnöket számon tartod, már pedig számon tartod, ki maradhat meg akkor? Ha csak egy bűn is alkalmatlanná tesz engem arra, hogy eléd álljak, hogy hozzád szóljak, hogy a nevedet kiejtsem a számon, ki maradhat meg akkor? Hogyan állhatnék én meg akkor? Istenhez kiáltani szükséges, de Isten áldó közössége elérhetetlen addig számunkra, testvérek, amíg be nem látjuk és be nem látom az én bűnösségemet. Az ember bűne azonban nem az, amit magáról annak tart. Tudjátok, szoktuk ezt mondani, hát én sem vagyok jobb, mint mások, na, vannak nekem is hiányosságaim. Van egy-két bűn, amit nagyvonalúan magunknak tulajdonítunk, de az ember bűne nem az, amit magáról annak tart. És még azt is kell mondjam, hogy nem az, amit mások annak tartanak róla. Az ember bűne az, testvérek, amit Isten bűnnek mond, és Isten bűnnek tart. Istenhez kiáltani, az ő áldó közösségébe jutni, anélkül, hogy én meghajolnék az ő igazsága előtt, testvérek, nem lehet. Isten pedig egyértelműen megállapítja mindannyiunkról, hogy elveszettek vagyunk, hogy bűnösök vagyunk, hogy nem vagyunk jók. Igen, vannak kevésbé bűnösök, és vannak bűnözők. De nincsen ezen a földön, azt mondja Isten igéje, bűntelen. Isten igazsága az, hogy mi mindannyian bűnösök vagyunk, és amíg ezt nem fogadom el magamra nézve, amíg csak az anyósomat, a feleségemet, a férjemet, a gyerekemet, a szomszédot látom bűnösnek, de magamat nem, addig elveszett ember vagyok, addig nem juthatok Isten áldó közösségébe. Amíg csak abba bízom, amit az emberek mondanak rólam, hogy hát te egy nagyon jó gyerek vagy, te egy nagyon jó nagyszülő vagy. Amíg abba bízik egy gyermek, amit a szülők mondanak neki, hogy imádunk téged, addig nem jutunk el Isten áldó közösségébe. Mert az azzal kezdődik, hogy az ember megérti és belátja Isten igazságát. Isten igazsága pedig az, hogy nincsen, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Azonban, ha ezt felismerem és beismerem, Fontos, hogy egyszerre megértsem azt is, amit itt olvasunk, amit a Zsoltáros így mond, de nálad van a bocsánat. Ezt a két dolgot, testvérek, egyszerre kell megérteni. A bűn egyszerre lehetetlenné teszi, hogy Isten elé álljunk, ugyanakkor szükségessé teszi, hogy elé járuljunk és elé álljunk, mert máshogyan nem tudunk megszabadulni a bűntől. Csak és egyedül Isten bocsánata által. Furcsa és ellentmondásosnak tűnő dolog ez, de szeretném, ha mindannyian szívünkbe vennénk, hogy pontosan a bűn miatt, ami miatt nem léphetünk oda Isten elé, szükséges, hogy ő elé lépjünk. Mert a bűntől nincs máshol szabadulás, csak is Istennél, és csak is az ő bocsánata által. De nálad van a bocsánat, így olvasuk a 4. versben, testvérek. A Biblia semmiféle önmegváltást nem tanít, testvérek. Nem tanítja, hogy van bennünk annyi jóság, hogy azáltal meg tudjuk magunkat jobbítani, és alkalmassá tudjuk magunkat tenni arra, hogy Isten elé lépjünk. A Biblia nem tanít olyat, hogy az ember képes magát megszabadítani a bűntől. Hogy az ember képes volna magáról lemosni a bűn következményét. Nagyon sok ember sok mindennel próbálkozik, hogy a bűntől megszabaduljon. Sokan meditálnak. Mások megnyugtatják magukat. Sokan tréningeznek. Sokakat arra bátorítanak, hogy beszéljék ki. Ordítsák ki magukból. Vezessék le a bűneiket. Van az emberek között sok, amelyik leissza. Sokféleképpen próbálkozunk mi szabadulni a bűntől, de mindegyik kudarcba fullad, mert a Biblia, Isten igazsága azt mondja, hogy az ember nem képes magát megváltoztatni, az ember nem képes magát megváltani. Korunknak a legújabb próbálkozása az, hogy megpróbálja megváltoztatni az Isten keretrendszerét. Azt a rendszert, amely újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy bűnösök vagyunk. Mit csinál korunk embere? Ki kiáltja a nyilvánvaló bűnökről azt, hogy betegség, amiről nem tehetsz, és senki sem tehet. Aztán más bűnökről megállapítja, hogy az alapvető emberi jog. Amit Isten bűnnek mond, azt az ember törvényesíti, és annak jogot és igazságot követel. Ezt csinálja a korunk embere. De testvérek, ettől még, hogy mi megpróbáljuk megváltoztatni a keretrendszert, a bűn Isten előtt az marad, ami. Mert Isten nem változik. És az a keretrendszer sem változik, amelybe Isten bennünket belehelyezett. A bűnös bűnös marad egészen addig, akármit is tesz, amíg meg nem érti, hogy csak egy út vezet a bűnből és a bűnnek minden következményéből a szabadságra, az Istenhez, ez pedig nem más, mint Isten bocsánata. Hadd húzzam alá azt, hogy a bocsánatról szintén nem tanítja a Szentírás azt, hogy az alanyi jogon és kötelezően jár mindenkinek. Mert ez az a ferdítés, amit ez a világ Istennel kapcsolatosan is megtesz. Nem csak elferdíti az Isten keretrendszerét, és azt mondja a nyilvánvaló és egyértelműen kijelentett bűnre, hogy az nem az, hanem olyat állít Istenről, amit Isten soha nem állít magáról. A bűnbocsánat, testvérek, nem jár alanyi jogon és kötelezően senkinek sem. Sehol nem tanítja ezt a Biblia, hogy Isten mindenkinek megbocsát. Még csak azt sem tanítja a Biblia, hogy Isten köteles megbocsájtani nekünk. Eddig megértettük tehát, hogy Istenhez kiáltanunk kell, de nem kiálthatunk máshogy ő hozzá, csak hogyha a mi bűnösségünket, azaz méltatlanságunkat arra nézve, hogy az ő nevét is kiejtsük, tudatunkba vesszük, elfogadjuk és megértjük. Azt is megértettük, hogy kiáltásunk csak akkor értelmes dolog Istenhez, ha nem csak bűnösségünk tudatában vagyunk, hanem annak a tudatában is, hogy az Istentől jövő bűnbocsánat menthet meg bennünket. Hogy abban oldoztatunk el. Tovább olvasva a Zsoltárunkat, az 5-től a 7. versig, a Zsoltáros mindazokat, akik így kiáltanak Istenhez, arra biztatja a maga példájával, hogy legyenek bizalommal és türelemmel Isten szabadításáig. És ez egy igen fontos dolog, amit nekünk, ma élő embereknek a szívünkre kell venni. Hogy legyünk bizalommal és türelemmel Isten szabadításáig. A modern ember nem ismeri a türelem szót. Az itt és mostban élünk. Csak ami ma van, csak ami most van, az számít. Ami már holnap lesz, az későn van. A várakozás szó háromszor, a bizalom szó meg kétszer fordul elő ebben a három versben. A Zsoltáros őröket hoz példaképpen, méghozzá éjszakai őröket. Ahogyan azok várják a reggelt, úgy várja ő is az Urat. Milyenek ezek az éjszakai őrök? Éberek. Az őrnek ébernek kell lennie. És milyennek kell lennie még? Kitartónak. Egészen reggelig, amíg följön a nap. Így kell az Istenhez fordulóknak is kitartással és éberséggel várakozniuk Isten szabadítására, az Úr szabadítására. Miért? Azért, mert a 8. versben a Zsoltáros kijelenti, hogy Isten megvált. Isten megvált. Ezt úgy jelenti ki, mint egy bizonyosságot. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Azt mondja a Zsoltáros, miután a mélységből, a bűnössége tudatában, de a bűnbocsánatban, hittel bízva, türelemmel, bizalommal kiált Istenhez, kijelenti nekünk, hogy Isten megvált. Isten megbocsájt, és Isten beenged a magával való közösségbe, Isten megállt. Nem szabad tehát meglankadni. Nem szabad kicsiny hitűségbe esni. Nem szabad beletörődni a helyzetünkbe. Ez egészen más, amiről a Zsoltáros beszél. Nem egy unott bóbiskoló őrt állít példaként elénk. Ne lankadj meg, ne es kicsiny hitűségbe. Ne törődj bele a helyzetbe, hanem hidd el, hogy az Úr megvált. Ez biztos. Ez a bizonyosság kell, hogy éljen mindannyiunk szívében ma is, testvérek.
az Úrban való bizonyosság. Abban, hogy amikor így közeledünk ő hozzá, akkor ő kiszabadít bennünket a bűn kötelékéből, és azoknak súlyos következményeiből. Azaz kitartással és türelemmel kell bizakodnunk abban, hogy hozzá érkezhetünk, és áldó közösségébe befogad bennünket. Mi újszövetségi emberek tudjuk, hirdetjük is, hogy ezt Isten nem miattunk teszi meg, hanem kizárólag Jézus Krisztusért. Ahogy mondtuk, semmi nem jár nekünk alanyi jogon, csak bűneink ítélete. A bűnbocsánat nem jár nekünk. Isten szabadítása nem jár nekünk, de Isten megteszi ezt velünk az ő fiáért, Jézus Krisztusért, akik az Istennel való áldó közösségre vágynak a kedves ige hallgató testvérek közül. Erre a közösségre vágynak itt, a mostani életükben és az örökké valóságban. Azok vegyék a szívükbe azt, hogy kiáltaniuk kell. De nem kiálthatunk akárhogyan, magunkat porig megalázva, Istennek igazat adva. Abban a kitartó és éber hitben kell kiáltanunk, hogy Istennél van bocsánat, amit ő meg is ad Jézus Krisztusért. Egyedül Jézus Krisztusért mindazoknak, akik ezért hittel hozzá kiáltanak. Kedves testvéreim, ahogyan az elején ennek az ige magyarázatnak szóltam erről, egy éve különös úton vagyunk. A mi földi zarándoklatunknak különös szakaszát járjuk, egyénileg, társadalmilag, gyülekezeti szempontból is. Vizsgáljuk meg magunkat, életutunkat. Ez az évforduló okot ad erre, és lehetőséget ad erre. Mit hittünk, és mit hiszünk? Mit hittünk magunkról, és mit hiszünk magunkról? Mit hittél Istenről, és mit hiszel Istenről? Hirdetem azt a bizonyosságomat, ami a Zsoltár alapján személyes bizonyosságom is. Ha igazat adsz Istennek, abban a tekintetben is, hogy bűnös vagy, aki joggal kapod az ő neheztelését. Ha igazat adsz Istennek, abban a tekintetben is, hogy a bűnbocsánat és a kegyelem az ő kezében van Jézus Krisztusért, akkor hiszem és vallom, hogy van áldott jövőnk. Van áldott jövőnk a sírig, és van áldott jövőnk a síron túl. Hívlak és bátorítalak, testvér, vesél számot mindezekkel, így legyen erősítésünkre ez a Zsoltár, a 130. Zsoltár, továbbvaló gondolkozásunkban, Isten előtt való elcsendesedésünkben. Zarándok ének, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hallgasd meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimaradhat meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesednénk, hogy imádkozzunk a 461. dicséretünkből énekeljük az első három verset. A 461. dicséretünk első három versét, az első vers így kezdődik, bár bűn és kín gyötör. És imádkozzunk. Urunk, te látod, hogy mennyire nem érzékeljük azt, hogy mi is a mi legnagyobb bajunk. Bocsásd meg nekünk, hogy miközben több ezer éve hirdettetik nekünk az igazság, mi még mindig a vírusban látjuk a legnagyobb ellenségünket. Köszönjük, hogy ma tanítasz bennünket, és emlékeztetsz bennünket arra, hogy a mi legnagyobb bajunk a bűn, ami elzár bennünket tőled, és amitől képtelenek vagyunk önerőnkből szabadulni. De köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy nálad van a bocsánat, nálad van a gyógyír, nálad van a menekülés, és te vagy az, aki meg tudsz bennünket szabadítani minden bűnünktől, aki így el tudod venni rólunk ítéletünket, és sírig és azon túl is békességet adsz nekünk. Könyörülj rajtunk, hogy megszülessen szívünkben a neked való igazat adás, az előtted való leborulás annak tudatában, hogy még csak nevedet sem vehetjük szánkra, mégis azzal a bizalommal, hogy megtehetjük ezt Jézusért, egyedül ő érte, akiben megmutattad a te kegyelmedet, akiben elvégezted a mi bűneink bocsánatát, és akiben megigazítasz bennünket egyszer s mindenkorra. Légy segítségül nekünk, hogy türelemmel és kitartással tudjunk hozzád kiáltani. És bocsásd meg nekünk sokféle mondatunkat, amelyekről azt gondoltuk imádságok, sokféle sóhajunkat, amelyeket mi magunk se vettünk komolyan, mégis azt gondoltuk, elég neked annyi. Taníts bennünket imádkozni, hozzád jönni, hozzád kiáltani úgy, ahogyan te azt kedvesnek találod. Megköszönjük neked ezeket a napokat, hónapokat, legfőképpen azt, hogy a nehézségek ellenére mégis megszólalhatott a te ígéd, eljuthatott a mi szívünkbe, otthonainkba. Magasztalunk téged, az elkészített szabadításért, orvosokért, kutatókért, gyógyszerekért. Megköszönjük neked mindazokat, akik fáradoznak ennek a helyzetnek a felszámolásán. Adj nekik erőt, türelmet, bölcsességet, kitartást. Védd meg őket azoktól, akik megbélyegzik őket. Szabadíts meg bennünket azoktól, akik elferdítik az igazságot. Akik hazudnak, majd azt is letagadják. Kérünk téged, Urunk, hozzál jobb napokat ránk. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert tudjuk, hogy egyedül te vagy képes arra, hogy jobb és szebb napokat derítsél ránk. De tedd ezt meg úgy, hogy mi magunk is ezekben az időkben hozzád közelebb kerüljünk, és veled való szövetségünkre erő és áldás áradhasson tőled. Kérünk azokért, akik még továbbra sem bíznak benned, és ellened rugódoznak, akik elferdítik a Biblia igazságát, könyörülj meg rajtuk, és munkáld szívükbe, hogy megtérjenek és hozzád forduljanak. Áld meg, Urunk, azokat közülünk, akik gyászolnak veszteségeik miatt, és az örvendezők örömét is tetett teljessé. Hallgasd meg a mi személyes könyörgéseinket is, amelyekkel előtted vagyunk az elkövetkezendő percben. Amen. Folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 130. Zsoltárunk 3. és 4. verseinek éneklésével zárjuk most le. A 130. Zsoltárunknak a 3. és 4. versét énekeljük. Én nékem reménységem, vagyon csak Istenben. Oh, Isten velünk, viszontlátásra, áldás, békességet kívánunk.